Magyaris Tamás Amerika szakértő, az Inforádió Arena vendége. Van-e valami hasonlóság a Reagan és a Trump kampány között?
Azt hiszem, hogy hozzá kapcsolhatunk az, amiről korábban szó volt. Ez a Goldwater-től kiinduló konzervatív hullám. Reagannek az eszmerendszer sokkal konzekvensebb és koherensebb volt, mint Trumpé. Tehát Reagan azért nem beszélt egyik korában arról, hogy adócsökkentés, másik korában, hogy adónövelés. Ő szigorúan az adócsökkentés mellett állt ki, szigorúan kiállta mellett, hogy az amerikai érdekeket külpolitikába sok erőteljesebben kell képviselni, mondjuk az oroszokkal szemben, sokkal erőteljesebben kiállta az egyéni kezdeményezés és az úgynevezett kisállam mellett, mint Trump. Tehát nyilvánvalóan ő nem támadta a nőket, nem támadta a kisebbségeket, nem beszélt arról, hogy a bevándorlókat ki kell zárni, sőt a 1986-ban kaptak amnestiát több millióan az illegális bevándorlók közül. Tehát a régen sokkal koherensebb politikát folytatott, és egy ismertebb mennyiség volt, hiszen korábban egyrészt indult elnök jelöltségért, másodszor pedig két cikluson keresztül Kalifornia kormányzója volt. Kalifornia a hatodik legnagyobb gazdaság volt akkor is, és ma is a világban. Rendkívül fontos pozíció, ahol azért régen tudta az üzeneteit és a politikáját finomítani. Tehát én nem hasonlítanám össze ilyen szempontból Trumpot és Reagant. Reagan egy folyamatnak volt egyfajta csúcspontja. Én nem azt mondom, hogy Trump semből érkezett, mert azért voltak jelek, hogy egy ilyen fajta politikusnak van kifutása vagy játéktere Amerikába, de a két politikus közötti akár minőségi vagy intellektuális különbségek azért azt hiszem, hogy régen leszólnak. Régen talábecsülték, az biztos, tehát azért mondjuk hasonlóság, mind a kettőt talábecsülték, de régenben benne volt egy olyan kemény mag, amiből ő nem engedett, olyan elvek, amiből ő nem engedett általában. Hogyha engedett, mondjuk fölazította a költségvetést, az megbocsátható volt, és kicsit megtévesztő volt az, hogy ő mondjuk a részletekkel annyira nem foglalkozott, viszont ő meghatározta a stratégiai irányokat, és a végrehajtást azt nyilvánvalóan már nem követte olyan figyelme, mint mondjuk pontosan az elődje Jimmy Carter, aki viszont pont a másik fajta politikus volt, aki stratégiát nem nagyon tudott adni, viszont a részleteket rendkívül módon ismerte, 20-an keresztül ült a Fehérházba, a pulóverbe, és minden egyes iratot átolvasott, viszont önteni nem tudott olyan jól, mint régen.
Mi mutatja meg leginkább, hogy milyen elnök lenne Donald Trump, ha megnyerni a választást?
Az biztos, hogy nem olyan lesz, mint amit most jelenleg mutat, több okból kifolyólag. Az egyik ok, és talán a legfontosabb, hogy egy elnökjelölt aránylag, hát bizonyos keretek között azt mond, amit akar. Nincs döntési pozícióba. Amikor már döntési pozícióban van valaki, és nem csak arról van szó, hogy most Amerikában elnök jött, hanem kancellár, miniszterelnök, stb. Az teljesen más, mint egy ellenzékbe, vagy olyan politikusként politizálni, akinek nincs döntési kompetenciája. Másodszor az amerikai politikában is van úgynevezett tankönyvi változat, hogy hogyan működik az állam, és van egy változat, ami a valóságot tükrözi jobban. Tehát a tankönyvi változat, hogy vannak hatalmi ágak, ezek egymást ellenőrzik, és akkor a Fehérházat ellenőrzi egyrészt a végrehajtói hatalom, másodszor a bírói hatalom, illetve a bírói ágazat, különböző átételeken keresztül. A valóságban inkább azt úgy mondám, hogy a bürokrácia rendkívül fontos, tehát Amerikában a szövetségi bürokrácia egy óriási gépezet, tehát ott már tompítanak mindent. A bürokrácián a lényege, hogy lelassítja a döntéshozatali mechanizmust. Másodszor az érdekcsoportok óriási mértékben belépnek itt, tehát kezdve a fegyverlobbitól, a mezőgazdasági lobbiig, az olajlobbiig, a különböző etnikai lobbikig, tehát óriási mértékben több ezer ilyen szervezet tevékenykedik egyedül Washingtonba, tehát ők megint erősen befolyásolják azt, hogy az elnök mit tett és mit nem tett. Harmadszor, hogyha adott esetben mondjuk egy republikáns elnök van a fehérházba, és demokrata többség van akár a szenátusban, akár a képviselőházban, az gyakorlatilag mindent meg tud torpedózni a kinevezésektől kezdve, hogyha a szenátusról van szó, a bírói kinevezés, lehetségi bírói kinevezések, nagyköveti kinevezések, a költségvetések és minden egyéb. Tehát ő is tud nyesegetni azokból a szélekből, amelyek esetleg sokkal élesebbek a kampány alatt. Tehát nyilvánvalóan nem is szólva arról, hogyha most csak egy példát mondok, Donald Trump sokat beszél, hogy a kínaiakat jól meg fogja büntetni. 45-40%-os importvámot vet ki, ami egyszerűen amerikai törvények alapján nem megy. Az amerikai törvények csak azt engedik meg, hogy egy elnök adott termékcsoportokra vethet ki plusz behozatali vámot, de egy egész országra nem. Tehát ezzel kezdődik, ezen ki ott van a világkereskedelmi szervezet, ott bizonyos megállapodások vannak, két oldal megállapodások, tehát ez nem úgy van, hogy beül a fehérházba, és akkor az első nap kiad egy rendeletet, hogy most mi történik és mi nem történik. Sokkal kisebb ügyekbe láttuk, hogy ez nem megy. Barack Obama megígérte, hogyha be kell a fehérházba, az első nap aláírja a rendeletet, hogy bezárja Guantanamót. Most volt azt hiszem a 7. vagy 8. az unió helyzetéről szóló beszéd, és megint megírta, hogy be fogja zárni Guantanamót. Tehát ott is lehetett rögtön látni, hogy ennek nagyon komoly jogi és egyéb következményei, politikai következményei lehetnek.
Viszont a kampányban jól hangzott.
Kampányban jól hangzott, tehát ez is jól hangzik, pontosan ezekre a rétegeknek jól hangzik, akik úgymond vesztesek ennek a globalizációnak, hogy most a kínaiakat jól megbüntetik, de itt megint csak azt mondom, hogy nem nagyon gondolkoznak, mert hogyha most a kínaiakra megengedve, de nem elismerve, hogy ez egy valós tény, 40%-os vámot vetnek ki, akkor pontosan ezeknek az embereknek az életszínvonal fog drámai mértékben csökkenni, mert el fognak tűnni azok az olcsó áruk a Kmartból, meg a Walmartból, amit ezek az emberek vesznek, és amit Kínában és egyéb helyeken gyártanak.
Mi a modern technológia szerepe a kampányban, és annak kimenetelében Amerikában most?
Az egyik legfontosabb dolog, hogy mindkét nagy párt rendkívül kifinomult kampánygépezetet működtet, ami azt jelenti, hogy majdnem, hogy a háztömbökre elbontva tudják, hogy az a háztömb az inkább republikáns demokrata, sőt az ember republikáns demokrata, mert óriási adatbázisaik vannak, hogyan szavazott korábban, hogyan nem szavazott korábban, akár a fogyasztási szokásaiból, sok minden egyébből.
Honnan szedik mondjuk a fogyasztási szokásait? Mert a szavazást, ha ott van a mellén a kitűző, azt értem, igen, de a fogyasztási szokás.
Hát ezeket lehet azért, mert hogyha valaki mondjuk olyan falapokat vesz, vagy olyan a tévécsatornákra fizet el, mondjuk, hogyha Foxra és a Foxot nézi általában, akkor az nyilván a republikánus vagy konzervatív, hogyha ő az NBC-t nézi elnappal, akkor lehet tudni, hogy liberális beállítottságú. Vagy ugyanúgy, hogyha ő mondjuk környezettudatosan ban él, az akkor inkább demokrata, mert a republikánsok közül többen vannak azok, akik nem nagyon hisznek mondjuk a globális felmelegedésbe, tehát hogyha valaki egy olyan autót vásárol, ami keveset fogyaszt, vagy akár elektromos, és
12 tovább. Literes motor az republikánus, a Prius hát, az meg
igen, demokrata? Igen, hogyha igen. Nagyon szélséges, akkor fogja meg, vagy egy úgynevezett benzinfalú autót vesz, ahol nem érdekes, hogy mennyit fogyaszt. Tehát az valószínűleg nem nagyon törődik azzal, hogy most a környezetet hogyan kásítja, hogyan nem. Tehát rengeteg mindenből tudnak nagyon kifinomult módon lesűrni tapasztalatokat, illetve akár tendenciákat, ezen kívül a kor, a foglalkozás, nyilvánvalóan, hogyha valaki egy nagyvárosi és értelmiségi, akkor az általában demokrata szavazó, kisvárosi vagy kisebb városi és önálló foglalkoztatás, tehát önfoglalkoztatású vállalkozó az inkább republikánus, a déli államokban a vallási és egyéb okokból republikánusok élnek inkább, a szekularistább államokban, északkeleten vagy Washington DC környékén, vagy akár nyugati parton inkább demokraták. Ebből kifolyak például az elnökválasztásnál, hogyha megfigyeljük, akkor gyakorlatilag az elnökválasztás egy tucat államba dől el, mert ahogy korábban mondtam, hogy van bombabiztos republikánus.
Csak a térállamok.
Úgyhogy az államoknál is, tehát a keleti part és a nyugati part államokban gyakorlatilag kezd pénzfecső pocsékolás republikánusnak kampányolni, mert ott úgyis mindegy, hogy mit csinál, legfeljebb csökkenteni tudja a különbséget, de viszont az amerikaiaknál ez a győztes mindent visz elve van, tehát mindegy, hogy egyen vagy egymillióval kap ki, az összes elektőszavazatot az elektőkollégium elveszíti.
Ezért van az, hogy valahol nem is kampányol.
Így van, és a másik oldalon meg Mississippi, Texas, stb. Déli államokban teljesen fölöslegesen a demokratáknak kell menni, mert ott úgyis a republikánusok győznek. Tehát az úgynevezett csatatér államokba fog megint valószínűleg eldőlni. A csatatér államok Floridától kiindulva a nagy tavakig, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, Missouri, Virginia, West Virginia, tehát ezek az államok, amelyek úgynevezett billegő államok, tehát hol ide, hol oda szavaznak. Érdekes különben, hogy most három ilyen államba fejfelmelt mérték Donald Trumpot és Hillary Clintont. Ezek az úgynevezett rozsda övezethez tartozó államok, és itt vannak azok a nagy számban azok az emberek, akik vesztesei ennek a világgazdasági mozgásnak, hogy a szolgáltatóipar már döntően a ipari államokba koncentrálódik, és a régi ipari tevékenység pedig az régi harmadik világban megy el.
Hillary Clinton régi dörzsölt politikus. Donald Trump régi dörzsölt üzletember. Kinek fekszik jobban a másik? Ki talál több fogást a másikon?
Egy első pillanatra, és gyakorlatilag a demokraták nagyon örültek Trumpnak, a rossz nyelvek szerint Clintonik, akikkel jobban voltak, beszélték rá Trumpot, hogy induljon az elnök választáson. De mindesetre az biztos, hogy nagyon jobban voltak, és vannak híres képek arról, hogy kéz a kézbe és válvetve állnak, és mosolyognak szélesen a kamerába, mert a Trump házaspár és a Clinton házaspár. Tehát az eddigiekből itt is elmondottakból, meg hát amit eddig láttunk, abszolút nyilvánvaló, hogy Trumpon több fogás van elvileg. Most mindenki ezt gondolta eddig, hogy nagyon könnyen le lehet
radírozni. Ehhez képest ő lesz az elnök jelölt.
És ehhez képest egyfajta teflon jelöltnek, vagy teflon politikusnak bizonyult, hogy régen temlegettük, őt nevezték teflon politikusnak, mert őről a sok minden így lepergett, más miatt. De a lényeg az, hogy első pillanatra emiatt Trumpon több fogást lehet találni. Ugyanakkor viszont Clinton 30 éve benne van, vagy 40 éve benne van a politikába, a nagy politikába. Nagyon sok olyan politikai döntése volt, ami most megkérdőjelezhető. Többek között annak ideje eléggé szentségtelenül végződött egészségbiztosítási reform. Többek között ő megszavazta az iraki háborút 2002-ben, amit Trump annak idején nem szavazott meg. Hillary Clinton sokkal erőteljesebben szorgalmazza az amerikai mondjuk erő alkalmazását a világban. Tehát ő nem egy izolacionista típus. Az amerikaiaknak most a Irak Afganisztán után kicsit elegük van a háborúkból. Ezen kívül a Clinton házaspár különböző okok miatt gyakorlatilag 30 éve perbés haragba áll nagyon sok mindenkivel. A magánéleti és egyéb dolgok miatt a Clinton házaspár nagyon sok szempontból még a jog és a mondjuk a jogon túl levő mesdjén imbolyog és egyensúly az nagyon sok szempontból. Eddig mindig megúszták, tehát Bill Clinton is megúszta, nem Monica Lewinsky miatt, hanem hamisan tanúzott, vagy nem tanúskodott, de voltak egyéb ügyek már a kormányzói korszakából, amikor nagyon hirtelen meggazdagodtak egy az úgynevezett Whitewater ügyön, ami meg csak egy olyan volt, hogy jogilag igen, de hát most erkölcsek, hogy mennyire volt jogos vagy nem jogos az, hogy felhánytolgatták nekik azt, hogy Hillary Clinton, mint bertag, hogyan szerzett tudomást arról, hogy az állam ki fogja sajátítani később azt a földterületet, amit elég gyorsan megvettek, és nagy magas áron továbbadtak. Tehát,
tudás nagy érték
hát,
Amerikában
igen,
is.
Igen, tehát így kezdettől fogva nagyon sok ilyen ügy felhalmozódott, és ezeket biztosan a Trump és csapata föl fogja deríteni, és hangsúlyosan az emberek elé fogja tárni. Tehát fölkészültünk arra, és Clinton csapat is híresen nagy harcos, hogy finoman fogalmazzak. Tehát az a sárdobálás az valószínű nagy méretekbe meg fog történni a következő egy-két hónapba, és a negatív kampány ott mindenki ugye arra hivatkozik, hogy nem fog negatív kampányt folytatni, valószínűleg ezt fog dominálni. Nagyon nehéz Trumpot sarokba szorítani. Clintonék mindent meg fognak biztos tenni, hogy a felkészületlenségét és a ő korábbi eléggé zavaros üzletügyeit is előhozzák. Hát érdekes lesz, hogy így fogalmazzak a következő néhány hónap.
A Facebook, mint önálló tényező megfigyelhető ebben a kampányban?
Igen, az úgynevezett társadalmi média egyre inkább befolyásolja ezeket a politikai mondjuk folyamatokat, mert régebben a politikai elitek jobban kézbe tudták tartani a folyamatokat, pontosan azért, mert mondjuk a nagy tévés csatornák vagy újságokat jobban tudták befolyásolni, mint a társadalmi médiát.
Megrendelték a cikket, az lett ott.
Így van. Hát nagyjából hát ez igen. Tehát ott is a médiánál is, ahogy már mondtam, NBC Fox, újságoknál is New York Times, Washington Post, Demokrata, Wall Street Journal, republikánus, tehát ott is elve mindenki nagyjából tudja, hogy miről van szó. Bár most lehetséges, hogy a Wall Street is ki fog állni Hillary Clinton mellett, főleg azért, mert a protekcionista gazdaságpolitikát nem szereti a Wall Street, de hát ez egy másik kérdés, de hát eddig ez volt a gyakorlat. Viszont ezzel, hogy Facebook, Twitter, sok minden egyéb, tehát ezek a feletek megjelentek, diverzifikálódott úgymond az információ, tehát nehezebb már ezeknek az eliteknek az információt kézbe tartani. Ugyanakkor viszont a másik, tehát egyrészt ez egy jó dolog, viszont a másik oldal ennek a jelenségnek az, hogy nagyon sok olyan információt terjed, ami hát mondjuk kétes hitelességű, és aztán hát ez így egy idő múlva önálló életet kezd élni, tehát nagyon egyszerű adott esetben a negatív kampányt föl mondjuk erősíteni ezeken a médiumokon keresztül is. Az biztos, hogy megváltoztatja, és talán egy kicsit közel viszi legalábbis ilyen szinten az úgynevezett részvételi demokráciához a társadalmat a képviseleti demokráciával szembe. Bár meg kell mondani azt, hogy aztán végül nyilvánvalóan ez nem egy mindennapos dolog, de egy kicsit csökkenti a kettő közötti különbséget.
Magyarics Tamás, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Magyarics Tamás Amerika szakértő volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Csák Gyula felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.